és a gyalázatos szolga számára nem keresel semmilyen megjelölést. Elég annyi, hogy gyalázatos. Mivel az egész ügyben az ő viselkedéséről van szó, a nagyon szomorú megjelölés elsősorban természetesen erre vonatkozik. És éppen ma este, annyi este között kell, hogy ez a szörnyűség érjen. Egyetlen baráttá emeltetésem szép napjának estéjén, amikor hazatérek, hogy fáraó szeretetét és kegyét egy kis estéllyel ünnepeljem meg, amelyre hamarosan itt lesznek a vendégek. Ismerd el, kegyetlen csapás. Petepré. Emberi szív van testedben. Miért ez a kérdés? Mert ebben a leírhatatlan órában új udvari címedről tudsz beszélni, és arról, hogyan fogod megünnepelni. Hiszen csak azért tettem, hogy az óra leírhatatlanságát éles ellentétbe helyezzem a nap dicsőségével, és így annál jobban kiemeljem leírhatatlanságát. Nyilvánvalóan a leírhatatlan természetében rejlik, hogy nem lehet róla magáról beszélni, hanem másról kell beszélni, hogy ki lehessen fejezni. Nem, Petepré, nincs emberi szíved! Kedvesem, mondok neked valamit. Vannak körülmények, amelyek között egyenesen üdvös az emberi szívnek bizonyos kihagyása az illető érdekében, épp úgy, mint a körülmények érdekében, melyeken urrá lenni az emberi szív túlságos beavatkozása nélkül talán sokkal jobban sikerül. Mi történjék hát most ebben a nagyon szomorú és iszonyatos ügyben, amely elégteleníti ünnepnapomat? Késlekedés nélkül jóvá kell tenni, és el kell intézni, mert először is tökéletesen megértem, hogy erről a lényegében lehetetlen helyről mindaddig nem óhajtasz fölkelni, amíg teljes elégtételt nem kaptál az elmondhatatlan kellemetlenségért, amely ért. Másrészt pedig mindennek maradéktalanul tisztázódnia kell, mielőtt megérkeznek vendégeim, ami hamarosan megtörténik. Tehát azonnal házi ítéletet tartok, amellyel hála a láthatatlannak igen röviden végezhetek, mivel, kedves barátnőm, itt egyedül a te szavad érvényes, és más egyáltalában nem eshet latba, úgyhogy az ítéletet gyorsan kimondhatom. Hol van Ozarszi? A kutyaholba, gondoltam. Na, hozzátok elém. Hívják le a szentszülőket a felső emeletről az ítéletre, még ha aludnának is már. Gyűjjön össze az udvarnépe maga székem előtt, melyet itt akarok fölállítatni, ahol az úrnő ül, hogy csak akkor emelkedjék föl, miután ítéltem. A parancsoknak sietve eleget tettek, és az egyetlen nehézség abban állt, hogy Huyi és Tuyi, a szülői testvérpár kezdetben vonakodott a helyszínen megjelenni, mert zsenge szolgálóik értesítették őket a botrányról. Tölcsér alakúra csücsörödő szájjal tudatták az indakarúak az eseményt, amelyhez hasonlóra az öregek épp úgy, mint engesztelés fiúk a fény udvaronca, titkon régóta elkészültek. És most féltek és nem akartak jönni, mert ezeknek a dolgoknak a vizsgálatában ízelítőjét érezték az ítéletnek az alsó király előtt, és mindkettő túlságosan gyenge fejűnek ismerte magát ahhoz, hogy igazolásuk érveit összetudják még hozni, bizony nem tudnának többet mondani, mint annyit, mi jót akartunk. Ezért azt üzenték, végső leheletükre várnak, és házi ítéletre már nem alkalmasak. De fiúk, az úr haragos lett, még lábával is dobbantott, és azt követelte, hogy okvetlenül támogattassák le magukat, akárhogyan is vannak, mert ha ki akarják lehelni lelküket, az a hely, ahol mut, az ő mennyük panaszolkodva és igazságot követelve ül a legalkalmasabb arra. Így hát lejöttek a kapu elé, az ápoló gyermekekre támaszkodva. Reszketek ezüst szakállával az öreg Huyi, rettentően bicegő fejjel, csügget mosolyjal, mint egy kutatóan ide-oda emelve nagy fehér arcának vakhasadékait, az öreg Tuyi, és Petepré bírói széke mellé kellett állniuk, miközben eleinte nagy izgalommal állandóan ezt motyogták, mi jót akartunk, de azután megnyugodtak. Mut az úrnő zálogával és bűnjelével a szék zsámolya mellett ült, amely mögött egy vörös ruhás szerecsen ingatta a legyezőt, és fáklyavivők álltak a csoport oldalán. Fáklyák világították be az udvart is, ahol a szolgasereg állt, mármint azok, akiknek nem volt kimenőjük. És elől Józsefet vezették kezén a kalodával a lépcső felé, akinek köténye mellől Szén, Ven, Nofré és a többi, a kicsike nem tágított, mint ahogy Dudu is méltóságosan jelen volt abban a biztos reményben, hogy jó órája még egyre szebb lesz, a két törpe a bűnös két oldalán állt. Petefré gyorsan és hivatalosan szólt finom hangján. Ítélőszéket tartunk, de a dolgunk sietős. Téged idézlek, íbisz fejű, aki az emberek törvényét írod, te fehér majom a mérleg mellett. Téged Maat, úrnő, aki az igazságot őrzöd, struc tollaidnak ékességében. A könyörgő áldozatot, amellyel nektek tartozunk, majd utólag végezzük el. Jót állok érte, és megtörténtnek tekinthetitek. Most csürget az óra. Ítéletet hirdetek a ház fölött, amely az enyém, és így beszélek. Miután ezt fölemelt kézzel elmondotta, hanyagabb tartást öltött a magas szék egyik sarkában, könyökére támaszkodott, és kicsiny kezét könnyedén mozgatta a támlán, miközben folytatta. A sűrű intézkedések ellenére, melyeket ez a ház tesz a gonosz ellen, bajhárító jelmondatainak és hasznos igéinek áthatolhatatlansága dacára sikerült a rossznak falai közé hatolnia, és átmenetileg megtörnie a béke és gyengét kímélés szép igézetét, amelyben nyugodott. Nagyon szomorúnak és iszonyúnak kell lesz neveznünk, annál is inkább, mint hogy a gonosz épp azon a napon pattant ki, amelyen fáraó szeretetének és kegyének engem az egyetlen barát rangjával és pompás címével méltóztatott fölékesítenie, amelyen tehát így gondolhattuk volna, az emberek részéről csupa kedvesség és jótékony szerencse kívánás ér, nem pedig a megingó rend szörnyűsége. De akárhogy is legyen. Titkon már régen rág a ház szép rendjén a védelmen átfurakodott baj, hogy összedöntse azt, és beteljesedjék a fenyegető írásszava, hogy a gazdagok szegények, a szegények gazdagok, és a templomok puszták lesznek. Mondom, már régen rákcsál titokban a gonosz, rejtve a többség, de nem az úr szeme elől, aki apja és anyja a háznak egyszerre, mert szemének pillantása a holcsugárhoz hasonló, amely teherbe ejti a tehenet, és szavának lehelete a szélhez, amely fáról fára viszi a virágport, az isteni termékenység jeléül. Mivel azonban létének öléből fakad minden kezdés és folytatás, mint a lépből a méz, figyelmét nem kerüli el semmi, ha még annyira el is van rejtve a többség szeme elől, az ő tekintete átlát rajta. Tudjátok meg ezt a rendzavarás alkalmából. Mert nagyon is jól ismerem a mendemondát, amely nevemhez fűződik, tudnilik, hogy semmit sem vállalok magamra e földön, kivéve az evést és ivást. Ez azonban üres locsogás és tévedés. Minden tudok, tudjátok meg. És ha félelem az úrtól és a rettegés átható szemétől megerősödve kerül ki a rendzavarásból, amely felett most ítélni fogok, azt mondhatjuk, hogy minden szomorúsága ellenére megvolt a jó oldala is. Orrához emelt egy jó illattal telt malahit, füles üvegcsét, melyet nyaggal érje fölött láncocskán viselt, és miután fölüdült, következőképpen folytatta. Így hát régóta ismerem az utakat, melyeken a befurakodott gonosz ebben a házban járt. De azoknak útjai sem maradtak titokban előttem, akik fennhéjázó csalafintasággal előmozdították azt, és irigységből és gyűlöletből útját egyengedték, és nem csupán ezt tették, hanem elárulták a bejutás és befurakodás titkát a házba minden elhárító ige ellenére. Ezek az árulók itt állnak székem előtt, egykori ékesség és láda felvigyázom törpe személyében, kinek neve Dudu. Ő maga ismerte be előttem minden gonoszságát, miként eresztette be a mohó szerencsétlenséget, és miként mutatott neki utat. Érje hát el az ítélet, Távol legyen tőlem, hogy erejében büntessem meg, amelyet a nap urának szeszélye egyesített korcs alakjával, ehhez nem akarok nyúlni. Vágassék ki nyelve az árulónak. A fél nyelve, javította ki magát undorodva és elutasítóan intve kezével, amikor Dudu hangos jajongásba tört ki. Mivel azonban, tette hozzá, megszoktam, hogy égköveimet és ruháimat törpe őrizetben tudjam, és nem kívánatos, hogy szokásaim ez eltévejedés folytán kárt szenvedjenek, kinevezem házam másik törpéjét, Se Enj Ven Nofré Neteru Hotpe Emper Amunt, az öltözőszoba írnokává, ezentúl ő kezelje ládáimat. Manócska Józsefért cinóber színűre sírt orrocskájával gyűrött arcában egyet ugrott örömében. Mut, az úrnő pedig fölemelte fejét Petepré székéhez, és fogaközt suttogta. Miféle ítéleteket mondasz, férjem? Mindez alig érinti a dolgok lényegét, és egészen mellékes. Mit gondolnak majd bíráskodásodról, és hogyan kelek föl valaha is erről a helyről, ha így ítélkezel? Csak türelem, válaszolta Petepré épp oly halkan lehajolva hozzá székéről. Sorjában mindenki megkapja igazságát és ítéletét itt, és bűne utoléri a bűnöst. Ülj csak nyugodtan. Hamarosan fölkelhetsz innen oly elégedetten, mintha magad ítélkeztél volna. Mert érted, ítélkezem, kedvesem, de az emberi szív túlságos beavatkozása nélkül ennek csak örülhetsz. Mert ha ez akarra ítélkezni a maga szertelenségében, örök megbánás lenne a vége. Miután ezeket a szavakat mormolta halkan alá, ismét fölegyenesedett, és így szólt. Szedd össze bátorságodat, Ozarszif, egykori ifjú ispánom, mert most rád térek, és te is meghallod ítéletedet, amelyre talán már régóta vársz aggodalmasan. Büntetésed súlyosbításául hosszabbítottam meg mesterségesen a várakozás idejét. Mert keményen akarok veled bánni, és keserves büntetést szántam neked, nem számítva azt, amely tulajdon lelkedből fakad, mert hiszen három csúf nevű állat lesz ezentúl sarkadban, ha jól tudom, szégyen, bűn és gúnykacaja nevük. Ezek okozzák érthető módon, hogy lehorgasztott fejjel és földre sütött szemmel állsz székem előtt, amit nem most veszek észre először, mert nem eresztettelek el titkos tekintetem elől az egész kínzó várakozási idő alatt, amelyet rád szabtam. Milyen lehorgasztott fejjel állsz a kalodában és hallgatsz? Mert hogyan is ne hallgatnál, amikor senki sem kér tőled igazolást, és az úrnő az, aki ellened tanúskodik hozzáférhetetlen szavával, amely magában is döntő volna, holott ezen kívül megszégyenítően fekszik itt kabátodnak tanújele, amely a tárgyak kétségbe vonhatatlan nyelvét beszéli, elbizakodottságodat hirdetve, mely végül is odáig jutott, hogy az úrnőre támadtál, és amikor kérdőre akart vonni, ruhádat keze között kellett hagynod. Kérdezlek, mi értelme volna az úrnő szavával és a tárgyak egyértelmű beszédével szemben bármit is szólnod védelmedre? József hallgatott, és még mélyebbre horgasztotta fejét. Nyilván semmi, felelte Petepré a maga részéről. El kell némulnod, mint a báránynak, amely elnémul a nyíró előtt. Nem tehetsz ma semmi mást, akármi fürgén és kellemesen beszélsz is különben. Köszönd azonban törzsed istenének, ama Bálnak vagy Adonnak, aki bizonyára a lebukó naphoz hasonló, hogy megóvott elbizakodottságodban és nem engedte, hogy lázadásod a végsőkig vidd, hanem kitaszított ruhádból, köszönd neki, mondom, mert különben ezen az órán már a krokodilusé lennél, vagy lassú tűzhalál lenne osztályrészed, ha ugyan nem a csarnok ajtajának csapja. Efféle büntetésekről persze nem lehet szó. Mivel a legrosszabbtól megóvattál, nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezeket mérjem rád. Ne kételkedj azonban benne, hogy ennek ellenére keményen akarok elbánni veled, és halld ítéletedet a várakozás szándékosabb, meghosszabbított ideje után. Tömlöcbe vetlek téged, ahol a király fogjai sínylődnek, Szavirében, a szigetvárban, a folyó közepén. mert ezentúl nem vagy az enyém, hanem fáraóé és királyi rabszolga leszel. A tömlösztartó kezére adlak téged, akivel nem lehet tréfálni, s akiről föltehető, hogy látszólag oly jóleső modorod nem egy hamar vesztegeti meg, úgyhogy legalábbis eleinte keserves dolgod lesz a tömlözben. Különben a tisztviselőt még külön levélben fogom tájékoztatni, amelyet elküldök neki, s amelyben megfelelően szándékozlak jellemezni. Erre a büntetőhelyre, ahol sohasem nevetnek, vitetlek holnap hajón, és többé nem látod orcámat, miután barátságos évek hosszú során át közel állhattál hozzám, serlegemet tölthetted, és felolvashattad a jó szerzőket. Ez bizonnyal fájdalmas lesz számodra, és nem csodálkoznék, ha mélyen lesütött szemed most tele volna könnyel. Akárhogy is van, holnap erre a nagyon szigorú helyre vitetlek. A kutyaolba nem kell most visszatérned. Ezt a büntetést már kiállottad, s inkább dudu lesz az, aki ott tölti az éjszakát, míg holnap meg nem metélik nyelvét. Te ellenben, mint rendesen, a bizalmas külön helyiségben alhatsz, amely azonban ma éjszakára a büntető őrizet külön helyisége nevet kapja. Ugyanígy, miután kezed kalodában van, az igazságosság azt kívánja, hogy dudut is ellássuk ugyanilyennel, ha ugyan van még egy a házban. De ha csak egy van, akkor az dudu viselje. Szólottam. A házi ítéletnek vége, mindenki foglalja el helyét a vendégek fogadására. Senki sem fog csodálkozni a híradáson, hogy ezeknek az ítéletmondásoknak hallatára valamennyien, akik az udvaron voltak, homlokukra borultak, és kezüket fölemelve szelíd és bölcs parancsolójuk nevét kiáltották. József is hálással leborult, maga Hui és Tui is, az ápoló gyermekek támogatásával, arcra borulva tisztelektek fiúk előtt, s a Mut Emenet az úrnő felől kérdeztek, ami őt illeti, ő sem volt kivétel, látták, amint lehajol az ítélőszék zsámolya fölé, és homlokát elrejti férje lábánál. Nincs mit köszönnöd, mondta ez, barátnőm. Örülnék, ha sikerült elégtételt szolgáltatnom neked ebben a megpróbáltatásban, és kedvedben járnom hatalmamban. Most lépjünk be a fogadóterembe, hogy kitüntetésem napját ünnepeljük. Mert mivel okosan egész nap a házat őrizted, megkímélted magad estére. Így bukott alá József a verembe és tömlöcbe másodízben. De hogy miként kelt ki ebből az üregből magasabb életre, azt jövendő énekek fogják elmondani. Vége a harmadik könyvnek.